ezt a visszavonulást.
Na, a képet csak annyit fűznék, hogy ez egy kisfordisának a katonaládája, ami most a Sümegi Kisfordi Emlékházban van. Azért raktam csak ide, mert iratokról lesz szó alapvetően az előadásban, és egy, ha nem is ebben, de egy hasonló ládába őrizték a Kisfordi család iratait is. Elsőként néhány szót szólnék a magáról, a szűkebb családról, ugyanis enélkül egy vázatos genealógia nélkül nem lehet feltétlenül megérteni, hogy mi volt a problémája a Kisfordinak azzal az osztállyal, amit ugye 1816-ban a testvérei terveztek, illetve ő erre milyen alternatív megoldást adott. Gálos Erzső 1922-es cikke alapján állítottam össze ezt a kis névsort, aki a TTS Sümegi könyvek alapján dolgozott. Tehát a Kisfordi család idősebb ágáról van szó, ahol a családfő, ugye, aki atyai hatalommal rendelkezik, és elég sokáig, 1825-ig elér az idősebb Kisfordi Mihály, ugye téten lakik, gazdálkodik. Neki a felsége Sándorfi Anna, aki 1788-ban belehal a szülésbe, ugye Kisfordi Károlynak a születését kíséri ez a tragédia, és gyakorlatilag az apa haragja emiatt élete végéig elkíséri a Károlyt. A fiúgyermekek közül, akikről szó lesz, itt kettő fiúgyermeket nem is nagyon részleteznék, mert ugye Mihály már kisgyermekkorában meghal, első Mihály kisgyermekkorában meghal, Dániel 1795-ben elesik a francia háborúk során, katonaként szolgál, a legidősebb fiú Kisfordi Sándor 1772-ben születik, utána jön Kisfordi Boldizsár, aztán az ifjabb Mihály, Győrbe csinál egyébként vármegyei karriert, egyedül neki vannak gyermekei az összes családtag közül, illetve Kisfordi János, aki a Nádor mellett szolgál a 20-as években, a 19. század 20-as éveiben, illetve Kisfordi Károly, akinek ismert a sorsa, illetve a lánygyermekek közül kettőt emelnék ki, Kisfordi Annát, akinek a férje Majer József nevű katonatiszt volt, ők ebbe az időben 1810-16 körül Sümegen élnek, illetve Kisfordi Teréziát, aki ugye, mint a legidősebb nővér, gondoskodott a kisebb fiúkról is, ugye anyja hiányában. Neki a férje Kisbarnaki Farkas Gábor, a Vasmegyei Vönöckön van a Kisbarnaki Farkasoknak birtok, és Terézia is részben ott él. A család anyai, apai birtokai szétszórnak a Dunántúlon, Győr, Zala, Veszprém és Vas vármegyékben. És akkor most eltérnék a forrásokra. A forrás, én alapvetően a Angyal Dávid féle kiadásból indultam ki, vagy annak kapcsán indultam el, és találtam egy forrást, és valószínűsítek még többet is, ami az osztállyal, illetve a Kisfordi család osztályaival kapcsolatos. A források közül megkeremti Kisfordi Sándor apjához írt leveleit 1816. szeptember 11-én, 16-án, illetve feltetően 1818-ban apja tervezett végrendeltével kapcsolatban. Meg kell említeni leveleit testvéreihez, ezek mind kiadott források, Mihályhoz, Károlyhoz és Jánoshoz 1825-ben, közvetlenül az apja halálát követően, amikor ugye Kisfordi Sándor, mint a család legidősebb férfi tagja, és egyébként a család levéltárának őrzője ebből fakadóan, elkezdi szervezni az osztályt, aminek ugye be kell következnie a gyermekek között az apa halála után. Ezt ugye tétre szervezik meg. Akkor a következő dokumentum az 1816-os projektum, egy osztálylevél tervezet, amit a 1816. szeptember 16-ai leveléhez, apjának írt leveléhez csatol Kisfordi Sándor, ezt is kiadta ugye Angyal Dávid. Mi hiányzik? Ugye itt van 1816-os tervezet, de nincs meg, ugye ez az anyai rész felosztására vonatkozott, illetve az anyai rész felosztásával kapcsolatos alternatív osztályra vonatkozott, de ha az anyai részt valóban felosztották 1816-ban, az nincs meg. Nem kiadva biztos nincsen, elképzelhető, hogy levéltárban megtalálható. Hiányzik, ugye 1818-ban Kisfordi értesül arra, hogy apja hogy végrendeltet tesz, vagy végrendeltet készül tenni, ami kirekeszti a szerzett javak örökösödéséből számos gyermekét, ez sincs meg egyelőre. Ami megvan, viszont az OSK kézirattárának kézirattárában található Kisföldi Károly hagyatékával kapcsolatos iratak között a Kisföldi Gyermekek Osztálylevele 1825. augusztus 23-áról. És akkor itt feltettem a kérdést, hogy hol lehetnek még iratok, hát elég sok helyen, Petőfi Irodalmi Múzeum, OSK, MTA, Kik kézirattára, Nemzeti Levéltár, Gyöngyösen-Sopron megyei levéltár, Veszprém megyei levéltár, Vas megyei levéltár, Zalán megyei levéltár, végül az országos levéltárban a Kisföldi idősebb ágának levéltárában lehetnek még az osztályokhoz, illetve egyáltalán a Kisföldi birtok viszonyaihoz kapcsolódó iratok. Mit tudhatunk meg az ilyen jellegű forrásokból, mondjuk az osztálylevelekből? Egyrészt családtörténeti adalékokat szolgáltathatnak a családok érzelmi és anyagi viszonyairól, vagyoni helyzetéből fakadó konfliktusairól. Aztán jogtörténeti hozadékuk is lehet, birtokperek, különféle birtokrészek jogi státusa, általánosságban a nemesi magájog korabeli működésére világíthatnak egy adott eset vizsgálatán keresztül. Aztán lehet gazdaságtörténeti aspektusa is, família tagjainak vagyoni helyzetével, birtokaik szerkezetével és hasonlókkal kapcsolatban. Aztán lehet irodalomtörténeti, illetve írói biográfiával kapcsolatos vonatkozásuk, amennyiben az adott író anyagi helyzetét, gazdálkodását, mint az irodalmi tevékenység alapját mutathatjuk be, vagy annak egy aspektusát világíthatjuk meg, ugye a legfontosabb, ennek az egyik legfontosabb tényezőjét a különböző státusú földbirtokok jelentették. Végül nyilván segíthetnek a gazdálkodó költő típusának a megértésében, bemutatásában. Lehet társadalomtörténeti és mikrotörténeti hozadékuk, amennyiben egyedi és tipikus jellemzőiken keresztül a befolyásos dunántúli bene possessionatus család vagyoni helyzetén, birtokviszonyon keresztül a társadalmi mobilitás, a gazdasági stratégiák, illetve a nemesség problémáinak kérdésére világíthatunk rá. Végül, és engem ez érdekelt a legjobban, van ennek eszmetörténeti vagy társadalmi politikai gondolkodása kapcsolatos vonatkozása is, különösen a levelekben, nem feltétlenül az osztályleveleket illetően, hanem a magánlevezést illetően. Tehát amiben megjelenhet a saját nemesi familiáról és nemzetségről alkotott kép, megjelenhet egyfajta genealogikus tudatosság, ami nagyon jellemző a jómódú birtokos nemességre, valamint megjelenhet a nemesi családoknak, illetve általában a saját társadalmi csoportnak a politikai társadalmi szerepéről alkotott elképzelés is. Nagyon röviden kitérnék a jogi háttérre, mert enélkül szerintem nehéz megérteni, hogy mi az az osztály valójában. Az öröklési jogot nem is részletezném különösen. Annyi a lényeg, hogy van törvényes és végrendeleti öröklés, és a korban nemesek végrendelet alapján csak szerzett javakról rendelkezhetnek. Az ősi, illetve az adományos javakról törvényesen örökölnek az utódok, tehát a különböző előjogok illetik meg a férfiak, a fiúkat és a lányokat, illetve a férfiakat és a nőket a családon belül. És ennek az alapvető eszköze, a törvényes öröklésnek az osztály. Osztályt persze nem csak az apa halála, vagy az anya halála után lehetett tartani. Az osztály egy olyan jogi eszköz, ami megszünteti a család vagyonnak az oszthatatlanságát, közös megegyezésre vagy bírói utasításra történik, a családfő halála előtt vagy után kerülhet el sor, osztályra is kényszeríthető az apa bizonyos esetekben, egy leltárat készítenek az összes vagyonelemről, és ezeknek megvizsgálják, hogy mi a jószágszerzés gyökere, tehát szerzett, ősi, adományos, beszámítják azt, hogy korábban mivel rendelkeztek, mit használtak ebből, mit szereztek ehhez az osztályban résztvevő családtagok, és akkor ezt elosztják egyenlő részekre. Itt van néhány kitétel, hogy a lányok meg a fiúknak mi út, tehát ezek speciális jogi feltételek. És még annyi, hogy volt lehetőség korrekcióra is, az vagy új osztályt hoztak létre, vagy pedig kiigazították a korábbit. Átérve gyorsan Kisföldi Sándornak ugye az osztályra, az 1816-os problémára, az 1825-ös osztályt, ami valódi osztály, hiszen nyilván ott az apai részt is megosztják, most nem tárgyalom, mert nem fog beleférni az előadásba, kifejezetten az anyari rész felosztása körüli konfliktusról beszélnék egy kicsit. Tehát Sándor 1816. szeptemberében szer az értesülést arra, hogy a testvérei, valamely minden nevezett testvérei, az anyai jószág felosztását kívánják, hogy 1788-ban halt meg anyja, vagy az anyjuk. Rá is jön arra, hogy ez Anna Kisfodi, Anna Nanica érdeket, nem bír semmivel az apja kegyelméből, és a férje pénzén váltotta ki a halimbai porciót, gondolom én, zálogból, ami konfliktust okozott a férjével, és egyébként így a többi családtaggal kapcsolatban is. Kisfodi viszont úgy véli, mint Sándor, hogy ez az anyai rész annyira aprólékos, hogy ha mindent összeadva, ha csak ezt osztanák fel ugye a 7 gyermek között, akkor 30 plusz egy néhány hold földnél nem igazán jutna több egy főre, tehát gazdaságilag nem lenne rentábilis felosztani. Mi az érve? Az, hogy a téti birtokot kivéve minden részre káros az ilyenfajta feldarabolás, tehát a birtokaprózás, egész tagokban kell tartani lehetőleg az anyai részt, hogy a lehetségig hasznavehetők maradjanak. Kisfodi Sándor kifejezésével élve, mit kíván a famíliának politikája? Azt szerintem, hogy egyfajta közös célt tartson szem előtt, közös gazdasági célt, és igyekezzen egyeztetni a családtagok, tehát az apa és a gyermekek sokszor egymással szemben álló érdekeit. Ennek kapcsán szembehelyezi érvelésében egymást a család boldogságát, illetve a törvényt, ugye a szokásjog, tehát az öröklést, illetve az osztályt szabályozó szokásjogi szabályokat, valamint az ide kapcsolódó, esetlegesen ide kapcsolódó törvényeket is. Úgy véli, hogy egy ilyenfajta osztály, tehát ugye az anyai rész felosztásának kikényszerítése megbontja az egész generációt, és csak úgy, mint az apa halála után a magukra hagyott testvéreknek az önmaguk közötti osztályon való osztozkodása, ami halálosságokké teszi a testvéreket. Rossz példákat is felhoz, az egyik az előző generáció példája, ugye apja generációjának példája, a másik pedig egy zalamegyei birtokos család gyömörei családban a család főnek a végrendelte, ami ugye nem a osztályhoz kapcsolódik, hanem a szabad rendelkezéshez, aki kizárta gyakorlatilag az összes gyermekét a szerzett javaiból, és hát ezzel vége láthatatlan konfliktusokat indította a gyermekei között. Tehát mit csinál Kisfodi 1816-ban, hogy ne osszák fel az anyai osztályt, mert ugye az nem csak, hogy nem gazdaságos, de a család romlását okozhatja, az atyai tekintélyhez fordul, ugye a családfő, az Kisfodi Mihály még mindig, tehát gyakorlatilag atyai hatalom alatt élnek a ekkoriban 44 éves Kisfodi Sándor is, hiszen nem történt meg a közös vagyonnak a felosztása. Tehát az atyai tekintés a közigazsághoz fordul, és felvet egy új osztálymódot, amit szépen le is ír, és el is küld apjának. Az előzetes terve az, hogy a téti és a mérgesi porción, tehát a téti és a mérgesi birtokokon kívül, amik ugye egybe vannak, ezek a legjövedelmezőbbek, a legértékesebb elemei ennek a birtokszerkezetnek, illetve a halipusztai szőlőn kívül, ez is Győr megyében van, minden ősi, atyai, anyai és szerzeményi javakat, amelyeket most már gyermekek bírnak, vagy használnak, vagy idegenek bírnak, zálog vagy árenda formájába, bocsásson közosztályra, tehát vonja be az anyai javak mellett az apai javak egy részét is, és ossza szét igazságosan az apa saját tekintélye alatt a gyermekek között az előterjesztett tervezet szerint. Az a feltétele Kisfodi Sándornak, hogy aki nem maradna meg ebben az osztályban, tehát nem tartaná magát ehhez a felosztáshoz, az az apja végrendeltileg zárja ki a szerzményi vagyonelemekből. Mi a várható eredmény? Ezt is prezentálja apjának. Jó testvérek maradhatnak, tehát megmarad a családi béke, testvérkapcsolatok, illetve a jövendő kisfaludiak jobbra lábra állíthatnának. Tehát egyfajta geológikus nemesség, igen jellemző genealogikus érvet is alkalmaz. Mik konkrétan az 1816-os projektum melletti gazdasági érvek, amelyeket ugye az előbb említett, tehát követő levélbe küld el apjának. Ez itt 4 pontra szedve adja elő. Egyrészt itt ebben a második levélben már könyörög apjának, saját és több testvérei nevében, hogy ugye Annáék, illetve Anna férje, Mayer nem akarnak elállni az anyai rész felosztásától, ami egyébként megfelel a törvényeknek, tehát megakadályozni, meg törvényeknek, illetve a szakási jognak megakadályozni nem lehet. Ezért alázatosan az atyai hatalomhoz fordult, tehát hogy Kisfaludy Mihály tegyen meg azt az osztályt a gyerekeivel, amit ő egy projektumként előadott neki. És ehhez tesz néhány fontos és igazságos észrevételt. Ő részben közvetlen, saját tapasztalata, részben ugye a dunántúli nemesi társadalom közvetettből származó, közvetett tapasztalatok, életéből származó közvetett tapasztalatokra hivatkozva. Ezt úgy véli, hogy az emberi természet gyarlósága, az önszeretet, irigység, kapzsiság indulatai mindenképpen ellenségeskedést fognak gerjeszteni egy ilyen szerencsétlen osztály kapcsán, ami zavarodás, tehát a familiában zavarodáshoz és akár végromláshoz is vezethet. Ezért az atyai tekintély alapján kell egy helyes osztályt létrehozni, amely minden időkre felbomolhatatlan. Itt megjelenik nyilván a jövő felé irányuló szemlélet. Szóval ezt követően részletesen bemutatja a saját helyzetét, illetve röviden a testvérei helyzetét, és hangsúlyozza, hogy már minden gyermek idősebb, tehát figyelembe kell venni ugye a saját szerzést is, illetve a személyes állapotukat, természetüket, a körülményeket és a különböző kapcsolataikat is. És tekintetbe kell venni azokat a költségeket is, amik ugye az eddig használatban bírt jószágokra maguk a gyermekek költöttek, például ingatlant építettek, és hasonlók. Mármint házat, vagy bármiféle gazdasági épületet. Hivatkozik a nemesi terhekre és a rossz termésre. Annyit mondani, ez az idézet igen jellemző, összefoglalja azt, hogy Kisfaludy mit gondolt pontosan a korabeli osztályra. Egyrészt kritizálta implicite és explicite is a korábbi rendi magánjog működését, mint amely korlátozza az észszerű, gazdaságilag észszerű osztályok létrehozását. Aztán gazdasági racionalitás melletti érveket hozott, kollektívan a családi vagyonra, a testvérek jelenlegi boldogulásra, az utódokra nézve, illetve saját magára nézve is. Genealógiai szemléletet alkalmazott, összekötve a múltat, a jelent és a jövőt, melyben összefonódott a nemzetség, család presztízse a földbirtok sorsával, és egy olyan narratívát vázolt fel, melyben a dicső múlt, a hanyatló jelen, illetve a sötét jövő víziója is megjelent. Valamint adott ennek egy politikai társadalmi kontextus tekintve, hogy úgy vélte, hogy a nemesi középrend, tehát a jómódú birtokos nemesség az alkotmány megtartó alapját jelenti, így kollektív szinten is fenyegetést jelent az elszegényedés ennek a rétegnek a számára. Viszont úgy vélte, hogy a jogból, szokásból fakadó ellentéteket a nemzetség, a nemesi nemzet alkotmány és a jelen partikulárisabb családi érdekei között az összeegyeztetés, az érdekegyeztetéssel meg lehet oldani, amit természetesen, mint legidősebb fiú, ő kívánt levezényelni. Köszönöm szépen!